Szeretnélek benneteket egy kicsit meginvitálni az igének a forgatására, és az, kicsit az ige olvasásra. A zsidó levélre menjünk, és a zsidó levélben, a 12. fejezetben szeretnék olvasni nektek írást, szentírást, az 1-es és a 2-es versekben. Az ige szellem és élet, és ahogy befogadod, úgy be tud épülni a szellemedbe, életet hoz, és a szellemi birodalomban gyümölcsöket terem, és azok láthatóban megjelennek. A láthatatlanokból lesz a látható. Nagyon fontos, hogy táplálkozzunk az igével. Kimondhatatlanul fontos, mert ha nem töltjük meg a szellemünket igével, akkor oda szeretne valaki más beköltözni, és annak nincs helye. És ha egy beköltözik, hoz magával 7 másikat, ráadásul Jézus ezt is mondja, egy se jöhet oda, se a lelkünk birodalmában, se sehova, se a testünk. Tehát csak az igével lehetünk teljesek. Szellemünk, lelkünk és a testünk. Az igével lehet csak teljes. És az kiszorít minden mást és minden gonoszt az életünkből. Hiszitek ezt? Ez így van megírva. Nézzük a zsidó levelet, a 12. fejezetnek az 1-es, 2-es verseit. Az ige jó ízű. Aki már tapasztalta, hogy az ige milyen jó ízű, az szeretne még belőle. Ha egyszer főtte egy finom vasárnapi étel, és igazán sikere volt, hogy gyorsan elfogyott, és kérdezi az anyuk, hogy mit főzzek vasárnap, elég gyakran fogja, anyu, azt főz, amit múlt héten, mert az annyira jó ízű volt, és olyan gyorsan elfogyott. Ha valami jól esik, akkor az ember visszajár. Ha van szellemi épülésünk az igéből, akkor újra és újra kívánjuk azt, hogy még vegyünk belőle, és még vegyünk belőle, és az épülésünk legyen. És ez így van az igével. Egy folytonos éhség van az ember szívén. És hogyha úgy veszük észre, hogy már nem vagyunk olyan éhesek, akkor meg kell keresni az okát. Mi került a helyére? Az igére folytonos éhség kell legyen az ember szívén. Nos, így fogjuk olvasni, és csak az Úr tudja adni ezt külön ezt az éhséget. Az Isten igéjének hallgatása után való éhségről beszél már az Ószövetségben is. Ezt kérjük nagyon a szívünkre. Amen. Tehát zsidó levél 12. fejezet 1-es és 2-es versei. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Ezek a bizonyságok, ezek bizonyos tanítók szerint, mert 100%-osan nem írja a Biblia, de az elköltözött szellemek, akik már az Úrral vannak, és ugyanannak az egy krisztusi testnek a tagjai, figyelemmel követhetik a mi földi hit életünket. És nekik bizonyságaik vannak már arról, hogy az Úr él, és fönt is meggyőzöttek dolgokról, és sok mindenről, sokat tudnak, amit mi még nem a mennyről. Az ő bizonyságaik vesznek minket körbe. A bizonyságoknak a fellege, így nagy fellege vesz körül, írja az ige, félretéve minden terhet, és a megkörnyékező bűnt. A bűnnek már nincs hatalma felettünk, de a megkörnyékező formájában jelen van a világban. Ezért nagyon fontos, hogy ne adjunk helyet, és álljunk ellen. Álljunk ellen az ördögnek, és a bűn minden megkörnyékező formájának. Ellen kell állnunk, ugyanis uralkodhatunk felette. Hatalmunk van felette. Miért ne tennénk akkor, hogy elparancsoljuk, ha megkörnyékez? A megkörnyékező bűnt kitartással, tehát félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Ebből kiolvasható, hogy Isten nem egy sétakocsikázásra hívott el minket. Mert írja a küzdőteret. És azt írja, hogy kitartással tessenek ezt megfutni. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Küzdőtérről akkor beszélünk, hogyha van valaki, aki ellenünkre van, és ellenségként le akar minket söpörni onnan. Küzdenünk kell, bent vagyunk egy ringben. És küzdőtér van. És felhívja a figyelmünket, hogy fel ne adjuk, meg ne futamodjunk, ki ne szaladjunk onnan, hanem álljunk ellen minden tehernek, ami ellenünk jönne, és tegyünk félre mindenféle megkörnyékező bűnt, ami megkörnyékezne minket, és így fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Micsoda felhívás! Azt hiszik a keresztények, amikor bejönnek Krisztus testébe, hogy minden halidé lesz most már. ez is olyan lesz, meg az is olyan lesz, meg minden csupa fényes, minden csillagó lesz. Igen, ez egy jó felhívás, amikor valaki gyere be a Krisztus testébe. És amikor bejön az illető, akkor lesznek kihívások. Jézus ezt nem titkolja. Abban meg tudunk állni. De igen, tisztán írja, hogy küzdőtér van. Küzdőtér van. A nagyobb van bennünk. A drága Szent Szellem van bennünk. És meg kell küzdenünk bizonyos utakat. És szembe kell állnunk bizonyos ellenséggel. És győzelmeket kell aratnunk a nagyobb által. A kettes vers elmondja, hogy miként tudjuk ezt minden alkalommal, garantáltan, sikeresen véghez vinni. Minden küzdelemből sikeresen tudunk kijönni. Így mondja, hogy mi a titka ennek. Nézvén, kire kell néznünk, nézzük meg. Nézvén, a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, vagyis elszenvedte a keresztet, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Vagyis a győzelem és a siker titka minden egyes esetben, hogyha valakire tekintünk, aki a Jézus, a hitünk fejedelme és bevégzője, ha figyelmünk rászegeződik. Nézni kell a hitnek fejedelmére, az figyelmünket oda kell szegezni, a tekintetünket csak rajta járathatjuk, és le nem vehetjük semmiként arról, hogy milyen megtévesztések, és milyen zavarok, és milyen a megkörnyékező bűn, és a mindenféle teher. Ezekre nem szegezhetjük hosszan a figyelmünket, mert akkor nem garantált a siker. A bővített fordítás nagyon-nagyon jól kibontja ezt. Ezt a két verset. Hosszú is, ilyenkor, amikor szerettünk több világosságot, akkor megnézzük ezt a bővített változatot. Igen, kiadós és összetett mondatok vannak, tehát meg fogok állni néha, és megpróbálom a hangsúlyt felhívni, és a figyelmet felhívni, hogy mit is mond ez a két vers. Így szól. Vegyétek le a szemeteket. Ez a kettes vers. Az sima fordítás azt mondja csak, hogy nézzetek Krisztusra. De ebben a szóban, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevézőjére, a görög jelentés azt jelenti, hogy valamiről, amit addig néztél és tekintettél, leveszed a tekintetedet, elfordulsz, és valami másra szegezed oda a figyelmedet. Másra kezdesz figyelni, mint addig. Tehát van benne egy elfordulás. Ugye a figyelmem ezentúl nem az okon lesz, ami volt, helyette valami elfordulok, és valami másra kezdek figyelni. A magyar elvégzi egy szóval, hogy nézvén. Ezért a bővített fordítás felhívja a figyelmünket, hogy vegyétek le a szemeteket minden zavarásról, zaklatásról, őrlődésre okot adó, nyugtalanító helyzetről. Vannak ilyenek az életünkben? Bőséggel lehet dicsekedni ezekkel. Azt mondja, vegyétek le róla a szemeteket. És ne ezen járassátok a figyelmeteket. Ne ezekről gondolkodjatok. Ne ezeken töprengjetek. Ha ezeket nézzük, akkor ezeknek adunk életet, ugyanis belül élet van. És ezeket erősítjük. Ezeket kezdjük hangsúlyozni az életben. Ezek kezdenek nagyobbodni az életünkben. Egyre nagyobb hatalmat vesznek felettünk, ahogy rájuk figyelmezünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy elkapjuk, amikor ezt tesszük. Ne a problémáinkra tekintsünk. Mondja az ige tehát, hogy vegyétek le a szemeteket, amiket sorol itt, minden zavarásról, zaklatásról, nyugtalanító helyzetről, és hova tekintsünk helyette? És tekintsetek Jézusra, mondja, tekintsetek Jézusra, aki a mi hitünk vezetője, vezérlője, elsődlegesen ő hozta meg nekünk az ösztönzést a hívésre. Ő fog buzdítani arra, hogy fel ne add a hitedet. Akármit látsz, gyerünk tovább, higgyél, csak higgyél, ne félj csak így, higgyél, meg lesz neked, amiben hiszel, amit mondasz, meg lesz neked. Ő fog buzdítani, ő végzi ezt a buzdítást, ha rátekintesz. Ezért mondja, hogy tekintsünk Jézusra, ami hitünk vezetőjére, vezérlőjére, elsődlegesen ő hozta meg nekünk az ösztönzést a hívésre, és ő a hitünk bevégzője. Hatalmas dolog. Miért tekintünk rá? Azért, mert megragadja a hitünket, és megcselekszi azt. Ő a hitünk szerzője és bevégzője. Magunktól semmit nem tudnánk tenni. Jézus azt mondta, nálad nélkül semmit nem cselekedhetem, mondta az atyának. Ha Jézusra igaz volt, akkor ránk mennyivel inkább igaz kell legyen. Hogy nála nélkül semmit nem cselekedhetünk, és ő pedig a hitünk által tudja megcselekedni. Úgyhogy ezt az ösztönzést a hívésre, hogy csak higgy, hogy ne félj, csak higgy. Mit mondott Jairusnak, amikor a lánya haldoklott, szaladt Jézushoz, az vérfolyásos asszonnyal volt. És elmondta a hit szavát, hogy ha te jössz és a kezedet ráteszed, az én lányom az életben marad. És közben egy pár perc eltelt, és hozták a rossz hírt, hogy ne zaglasd már a mestert, mert a lányod meghalt. És Jézus ránézett, és azt mondta neki, el ne fogadd ezt a rossz hírt most. Ha eddig hittél, és megszóltad a hitnek a szavát, ha azt kiejtetted, akkor most figyelj, Jairus, ne félj, csak higgy. Ezt mondta, ne félj, csak higgy. Ne engedd, hogy a szemed elterelődjön a rossz hírek hallatán, a hiteddől, amit eddig tartottál. Kimondtad a hit szavát? Azt mondta, ne félj, csak higgy, és ő megtartatik. Szóval Jézus szavai, ne engedd a figyelmedet el a zavaró tényezőkre, a zaklatásokra, a hitetlen jelentésekre. Ne tekints rá, mondta Jézus neki. Ne félj, ne engedd oda a szemed. Csak higgy, rám tekints, és higgy. Rám tekints, és higgy. Rám tekints, és higgy, és ő megtartatik. Ez a kulcs. Jézusra tekinteni. Az ige ezt foglalja itt nagyon jól össze. Jézusra tekinteni. Jézusra, aki a hitünknek az ösztönzését végzi el. Ösztönzést a hívésre ő adja. Ha te rátekintesz, ő mindig bátorítani fog. Fel ne add a hitedet. Akármit látsz, fel ne add a hitedet. És ő a hitünk bevégzője. Ameddig a hitedet fenntartod, és feltartod, és őre nézel, addig tud cselekedni. És ő mindenható. És a természet feletti. Ő meg tudja cselekedni, amiben te hiszel. Kívánatos véget ad nekünk, így folytatja. Ő a hitünk bevégzője is, aki kívánatos véget, érettséget és tökéletességet ad a mi hitünknek. Vagyis miről szólnak ezek, amiken átmegyünk a küzdőtérnek a dolgai? A hitünk csillogóbb lehessen. Ha nem adjuk föl, és a küzdőtérben megálljuk úgy a helyünket, hogy csak Jézusra tekintünk, akkor ő fogja a hitünket tökéletesbé tenni, csillogóbbá tenni, és mindig győzelemre viszi a hitünket. Vajon talál-e majd hitet a földön, ha visszajön? Ugye miért jön vissza Jézus majd? Hogy ezeket a csillogó hiteket megtalálja a szívekben. És a hitedet semmiért nem szabad feladni. Folytatja a bővített fordítás. Ő a számára előre elkészített örömért. Nézd meg, mind kellett neki végigmenni. Hogy tudta megtenni? Hogy oda tekintett a túlpartra, ahol az öröm várta. Ahol a jutalom várta. Tudta, hogy miken kell keresztül menjen. Megjelentetett neki. Az számára előre elkészített örömért, hogy elnyeri tettéért a jutalmát, elszenvedte, elviselte a keresztet, megvetette és figyelmen kívül hagyta a gyalázatot és a szégyent. Vagyis vannak dolgok, amikor éppen keresztül kell menned egy nem könnyű helyzeten, lesznek dolgok, amit ugyanúgy figyelmen kívül kell hagynod. Egyszerűen nem engedheted meg, hogy a figyelmedet abba az irányba elvigye az ellenség. Megveted, egyszerűen megveted azt a helyzetet. Nem tekintesz rá a figyelmedet, úgy tereled, hogy a nehézségeket figyelmen kívül hagyod, nem engeded, hogy a hitedet meglopja. Persze vannak azok, és ott vannak, és a hitet fölötte kell, hogy uralkodjon. Ezt jelenti, azt megveted. Az engem nem befolyásolhat a döntéseimben. Az nem szólhat hozzám, hogy látod, ez sem fog sikerülni. Látod, az sem. Isten már megint elhagyott. Hol van a te Istened? Ezeket a hangokat meg kell vetni. Nem tekinteni. És a hitedet fölé helyezni, és megkoronázni. És a Jézus Krisztus a te hitet szerzője, és a bevégzője kezébe veszi a hitedet, és megcselekszi azt. Jézus pont ezt tette. Figyelmen kívül hagyta a gyalázatot és a szégyent. Mi lett volna, ha azzal törődik? és nem az előtte lévő örömre tekint. Nekünk ő példa ebben. Ha valamire, amire most tudjuk, hogy éppen nehézségek árán, de keresztül kell mennünk, mire tekintesz? Mire engeded a figyelmedet? Hathatósan, hosszú távon. Mire figyelmezel? A nehézségekre, vagy a hitet szerzőjére és bevégzőjére? Jézus kitartásának, hogy ezeket figyelmen kívül hagyta és nem tekintette, tudod, hogy mi lett a vége? A mondat vége írja, most az Isten trónjának jobbjára ültettetett. Oda felmagasztalt. Egy felmagasztalás lesz a vége. Felmagasztaltatott azáltal, hogy arra tekintett, hogyha ezen végigmegyek, a végén lesz öröm és jutalom. Öröm és jutalom. A hitemnek gyümölcse lesz. Igaz, hogy küzdőtérben vagyok, de hogyha a hitem szerzőre és bevégzőjére tekintek, akkor jutalom lesz. Öröm lesz, korona lesz a vége. Megigazultak sokaságának koronája kerül a fejemre. A dicsőség koronája kerül a fejemre. Jézus maga készíti ezt a koronát. Égkövekkel lesz tele. Nem tekinthetek máshova. Az elnyert jutalomra kell tekintenem, és ez ad erőt ahhoz, hogy végig tudjak menni bizonyos helyzeteken. Tanulságos ez, és mivel Jézusnak, magának is meg kellett határozni, mi az, amire engedi a figyelmét, mi az, amire odafigyel, és mi az, amit megtagad. És helyette tekintett a mennyei atyára, és tekintett az örömre, és tekintett arra a jutalomra. Így tudott végigmenni a megpróbáltatásokon. Tanítványok is beleestek abban a hibába, nem egyszer, hogy a szemüket olykor-olykor megengedték, hogy leveszik a lényegről, és helyettem hagyták, hogy a figyelmüket más irányba terelje az ellenség, vagy a körülmények. A körülmények más irányba sodorják a figyelmüket. És egy esetet megnézünk ebből, mert tanulságos lesz. Ők is emberből voltak, meg mi is. Úgyhogy így aztán az ő példájukból sokat tanulhatunk. Jézus ki is igazította őket. És egy ilyen történetet szeretnék veletek megnézni, hogy a hitünk szerzőjére és bevégzőjére tekintve tudunk csak ebben a küzdőtérben megállni, minden más esetben pedig, ha hagyjuk, hogy a figyelmünket eltereljék jelentéktelen dolgok, események, körülmények, akkor nincs meg az az erő az birtokunkban, hogy keresztül tudjunk menni rajta. Péternek volt egy beszélgetése, illetve így mondom inkább, hogy Jézusnak volt egy beszélgetése, egy kis beszélde Péterrel a feltámadását követően. Ugyanis Jézusnak Péterrel egy bizonyos dolgot tisztáznia kellett. Péter ugyanis háromszor tagadta meg Jézust, amikor a főpapnak az udvarában kérdezte tőle a szolgálólány, hogy te is azok közül való vagy. Péter minden egyes esetben azt mondta, hogy nem is ismerem. Semmi közöm hozzá. Soha nem láttam ezt az embert. Megtagadta a drága Jézust, mert a félelmekre tekintett. A félelmeire tekintett, és a félelmeiben, látva, hogy milyen kínzások és milyen sors vár Jézusra, nem akarta valami közösséget vállalni. Helyette megtagadta a Jézust. Háromszor. Háromszor. Jézus miután föltámadta a halálból, amikor harmadszor jelenik meg a tanítványoknak, akkor Péterre van egy kis beszélgetése. Egy kis beszéde. Ugyanis, hogy Péterben ne legyen kárhoztatás. Hogy mit tett? Mert végül is a szívét csak nyomta, hogy megtagadta az Urat. Hogy ne legyen kárhoztatás a szívében, és hogy eltöröltessenek Péternek ezek a szavai. Jézus háromszor kérdezi meg tőle, hogy Péter, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Háromszor kérdezi meg tőle. És tudjátok, hogy amikor Jézus ezt kérdezi, akkor az megszólal a szívünkben, és valahogy kivesszük ezt, hogy Jézus szereti, amikor azt hallja, hogy igen, Uram, szeretlek téged. Ha az nem lett volna fontos Jézusnak, hogy hallja ezt Péter szájából, akkor nem kérdezi meg. És ezért minket ezt fel kell majd bátorítson minden tanulság felett, hogy naponta többször álljunk meg egy-egy pillanatra akár, és mondjuk azt, hogy Uram, én szeretlek téged. Ezen meg fog nyugodni a szíved. Amikor ezt kimondod, akkor egy olyan olaj fog áradni a közösségetekre, a te szíved és az Úr szíve között, ami amúgy nem jön elő. Akkor kimondod, hogy Uram, én szeretlek téged. Minden körülmény ellenére. Amint csak át kell most mennem, én rád tekintek, a hitem szerzőjére és bevégzőjére. És tudom, hogy ki segítesz minden bajból. És annak ellenére, hogy még nem látom azt, hogy ennek hogy lesz a vége, hogy lesz a megoldás, mi lesz és hogy lesz. Jönnek a zaklató gondolatok, jönnek a nehézségek, jönnek a rossz hírek. Én kijelentem, hogy én szeretlek téged. Ennek hatalmas ereje van. Jézus ezt provokálta ki Pétertől, ha szabad ezt mondanom. Háromszor tette föl neki a kérdést, hogy Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Most Jézus nem ismerte volna a szívét Péternek. Jézus pontosan belelát a szívekbe. Mégis kellett, hogy hallja ezt Péter szájából. Te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. Minden alkalommal ez volt a válasz. Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. De Jézusnak ez nem elég, hogy ő ezt tudja. Hallania kell a szánkból. Hallania kell a szánkból. Uram, én szeretlek téged. Minden nehézség ellenére. Minden gonosz terv ellenére, amit az ellenség készített ellenem. Én szeretlek téged, és csak rád tekintek. Nem számít, mit mondott a másik, nem számít, mit tett az illető. Mindenkinek megbocsátottam, csak rád tekintek, és én szeretlek téged. Ha csak ezt gyakorlod naponta a keresztény együttjárásodban az Úrral, hatalmasan fog növekedni a közösséged vele. És ez olyan egyszerű dolog. Ez nem egy imádság, ez nem az, hogy kérek valamit az Úrral, miért nem jött még, kérem, add meg, mikor jön már. Szó nincs ezekről. A közösségben azt kell kijelentened, hogy Uram, én szeretlek téged. Mindennek ellenére. Ami látható most, ami ellenem van, a nyomorgatások, a szorongatások, a gonosz szavak, a gonosz kritikák, az ellenség nyilai, mindennek ellenére, Uram, nekem ez a legdrágább itt belül, a szívemben. Én szeretlek téged. Ezt kell gondoznod a szívedben. És minden nagy gyorsasággal jobbra fog fordulni, nagy hamarsággal. Meglátod, tedd meg, cselekedd meg ezt az igen egyszerű dolgot. Péter is ezt tette, megvallotta háromszor Jézusnak, hogy te tudod, Uram, én szeretlek téged. Ezzel ez a beszélgetés lezajlott, és Jézus megnyugodott, és elkezdte mondani Péternek, hogy milyen jövendő vár rá. Elkezdte neki kijelenteni, hogy mit is hoz majd a jövendő a számára. Innen szeretném olvasni az írást. Az Úr szájában mindig ott az igazság. Ha te kijelented, hogy mennyire szereted őt, akkor ő is fog arra mondani valamit. Ebben az esetben az történt, hogy Jézus elkezdte kijelenteni Péternek a jövendőt. Ez is igei, mert ugye a Szent Szellemet elküldte a számunkra, hogy megjelentse nekünk azokat, amit tudnunk kell abból, a jövendőt. Úgyhogy szoktam mondani, hogy ne tőlem tudakozzatok a Szent Szellemtől. Az a biztos forrás. Ő megjeleníti a jövendőt. Ez az egyik szolgálata a Szent Szellemnek. Amit tudnod kell, azt tőle el fogod tudni venni. Ez garantált. Ezt mondja Jézus a 18-as versben. Bizony, bizony, mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova csak akartál. Milyen jó világ az, gondolja az ember, amikor oda megy, ahova csak akar. Aztán meg is üti a bokáját néha itt-ott meg amott. Jézus mondja, hogy ez bizony veled is így volt. Fiatalabb voltál, oda mentél, ahova csak akartál. De mikor megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ez a test és a szellemnek a harca. Ugye a test szeretne elmenni, ide meg oda, meg amoda, meg ezt tenni, meg azt tenni, és azt mondja az Úr, hogy a szellem azt szeretné, felövezne téged hatalommal, erővel, és te elmész oda, Ninivébe, mondjuk. És ott hirdeted az igét, hanem akart Jónás menni. Ki is kötött a cethalnak a gyomrába. Megéri az Úrra figyelmezni, és megéri az engedelmesség. Más övesz fel téged, mondja Jézus, és oda mész, ahová nem akarod. Vagyis ez egy tiszta beszéd. Lesznek olyan dolgok, Péter, amik megtörténnek veled, de nem a te akaratodban lesznek. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szól a néki, kövess engem. Addig, amíg rám tekintesz, és követsz engem, minden rendben lesz. Még ebben a kínos halálban is te megdicsőítesz engem. Bár te nem úgy akarod, de úgy lesz. Mert te engem fogsz követni, kövess engem. Ez egy hatalmas kijelentése volt az Úrnak Péter felé. Nézzétek, a következő mondatban mit szól hozzánk az írás. Péter, miután ezt hallotta, megfordulván, hát eddig ugye Jézussal volt egy beszéd, Jézus szemébe nézhetett, a gyönyörű szeretet áradta Jézus szeméből, a Jézusnak a gyönyörű tekintetét nézhette, a Jézusnak az arcát nézhette, a Jézusnak a szeretetében volt benne, miközben Jézus beszélt vele, ebben az óvó féltő szeretetben volt benne Péter, egy pár beszéd folyt. És tudjátok, ha meglátjátok Jézust, az olyan, hogy nem tudjátok levenni a tekinteteket róla. Ő lenyűgöző. Lenyűgöző szépségű. Az embernek a lehelete, a lélegzete eláll attól, ahogy megpillantja Jézust. Az ő annyira gyönyörűséges. És ebből a közösségből Péter fogja magát és megfordult. Tudjátok, miért tette? Megfordult és látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus. Amikor ezt olvassuk, akkor mindig Jánosról van szó. János nem azt mondta, hogy János, hanem az a tanítvány, akit Jézus nagyon szeret vala. Vagyis Péter fogja magát, megfordul és rátekint Jánosra. És aki nyugodott is ama vacsora közben az ebben, és mondta, Uram! És az itt nem érdekes ez a rész, 21-es vers. Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram! Ez pedig, ahova hátafolt Jánoshoz, ez pedig, mint lészen. Vagyis, mi történt itt? Fogta magát Péter, kivonta magát, lehet, hogy a Jézus még mást is mondott volna neki. Ez csak egy gondolat volt, hogy így lesz a halálod. De lehet, hogy Jézus még folytatta volna, és még benne lett volna a beszélgetésen, vagy kérdezhetett volna. Egy gyönyörű közösség volt köztük. Erre Péter fogja magát, megfordul, látja, hogy ki van a háta mögött. Ez, láttad a figyelem elterelését az ellenségnek? Megfordulsz, ez pedig itt mögöttem. A nagy szeretet megszólalt. Ez pedig itt mögöttem. Ezzel mi lészen? Jó, hogy nekem ez lesz, de itt ez a kis kedvenc. Vele mindig kedveztél. Ő volt az, aki a fejét a kebeledre boríthatta a vacsoránál, és ő volt mindig a kedvenc. Tudom, ő ezzel nem így fog meghalni, mi? Ezt mondja itt Péter. Ezzel itt pedig, mint lészen. Látjátok, mit tévesztünk, amikor levesszük a figyelmünket Jézusról? Egy gyönyörű közösségből jött ki azért, mert őt jobban érdekelte, hogy mi lesz a másikkal. Aval a kis kedvence, mert irigykedünk. Ő vele mi lesz? Na, nézd meg, mit válaszol neki Jézus. Mondanék Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, ez most már 2000 éve lassan, mi között hozzá? Ezek azért nagyon puszta szavak, csupa szavak Jézus szájából, nem? Azt mondják, hogy figyelj, de mi között hozzá? Mi között hozzá, hogy mi lesz a másikkal? Miért foglalkozol te azzal? Te kövess engem. Óriási bölcsesség van ebben. Hogy mi a Jézust kövessük. Mert ő nekünk kijelenti a mi részünket. És hogyha ebben a közösségben megtanulunk vele szavak nélkül beszélgetni, és az ő közléseit elvenni, akkor mi előbbre vagyunk. Mert a mi részünket be tudjuk tölteni. ugyanis Istennek minden teremtményére, az új teremtés testében megvan a maga terve és szándéka, és álmai vannak az Úrnak felőled, hogy mit szeretne megvalósítani veled. Álmai vannak az Úrnak mindannyiunkkal. És miközben mi nem az Úrra figyelünk, és ezeket nem vesszük el, hanem azon tépelődünk, hogy mi lesz a másikkal, nem tudjuk ezeket megjárni, és nem tudjuk ezt a küzdőteret megfutni. És csodálkozunk, hogy beleesünk ebbe, meg abba, meg mindenféle bajokba, miközben a másikon tépelődünk, hogy ő vele mi lesz. És Jézus erre azt mondja, mi között hozzá? Te kövess engem. Én vagyok, akire nézned kell. Hogy kezdtük ma a Zsidó 12-ben? Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Őrá nézvén. Úgy, hogy elfordulván minden mástól. Nagyon óva intelek benneteket attól, hogy a figyelmeteket rá merjétek szegezni arra, hogy ő vele vajon miért kivételezik az Úr? Ő vele miért nem történnek azok a dolgok, amik velem? És elkezdünk berzenkedni, és elkezdünk ezen gondolkozni, és még az Úrnak az igazságosságát is, amivel megkérdőjelezzük, az közte és az Úr között zajlik majd. Az Úr az igazságos ítélő bíra. Neked egy dolgod van, megbocsáss a másiknak, elengedd a bántásait, ha esetleg megbántott, és az Úrra tekints. Onnan jön, hogy mit kell tenned. Onnan jön a te szent hitednek a bevégzése. Ő a bevégzője hitednek. Ha nem rá tekintesz, és elengeded a hitedet, hogy fogsz előbbre jutni az életben? Óriási tanulság ez ebből, te kövess engem. Jézus szavai, neked is, ugyanígy ezt mondaná. Elkezdesz másra figyelni, elkezded a hitedet egy más irányba pásztázni, ahonnan nem születik több hited. Jézus azt mondja, hogy te kövess engem, rám figyelj. Tőlem jön a vezetésed. Hozsanna legyen a magasságban. Amen. Nagyon nagy tanulság, és Jézus kívánom, hogy úgy igazítson ki benneteket, hogy ti azt meghalljátok, ha ebben a hibában benne lennétek. Hiszem, hogy mind tökéletesek vagytok. De nekem akkor is szól ez a prédikáció, mert én magam is beleszoktam esni ebben a hibában, hogy elhagyom a hitemet egy kicsit kószálni jobbra vagy balra. Jézus figyelmeztetnek, hogy engem kövess, ide figyelj, én vagyok a hitet szerzősben, ne a másikra tekints, hogy vele mi lesz. Ez az majd az én részem lesz. Én vagyok az ő hitének is a szerzője és bevégzője. Nálam pedig ott a kegyelem. Minden teremtményemhez. Ez a figyelem elterelés, ez egy olyan szeretett fegyvere az ellenségnek, hogy most ezt meg fogjuk dorgálni. Közösen. Mit vagyunk, és hatalmunk van. És megértettük most ezt az üzenetnek ezt a részét, és azért most hatalmat fogunk venni a Jézus Krisztus szent nevében, hogy ez az életünkben többet nem történhet meg. Az ellenségnek a figyelem elterelései. Azokat most megszídjuk és megdorgáljuk. Ugyanis az a célja, hogy ne jussunk be a végcélba. Hogy a küzdőtérben levegyük a figyelmünket a Jézuson, aki megmutatná, hogy mikor kell jobb egyenest, és mikor kell így, és mikor kell úgy, és mikor kell jobbra és balra. Helyette eltereli a figyelmünket. Valami ostobasággal. És nem tudunk az ígére figyelni. Úgyhogy most ezt hatalommal megdorgáljuk, és megtiltjuk az ellenségnek. Ilyen figyelem elterelésekkel nem jöhet az életünkbe többet, mert uralmat vettünk felette. Rajta kapatott, és csak az Úrra tekintünk, és így hatékonyak leszünk. A küzdőtérben. Hatékonyak leszünk. Engedjétek meg, hogy egy ószövetségi helyre lapozzak. Innen a Péter és János történetéből. Ugyanis sokszor nem azon van a figyelmünk, hogy mit tesz a másik, hanem valami esemény történik velünk, amin újra és újra azon veszünk magunkat, hogy már megint ezen tépelődünk, és ezen gondolkodunk, és nem visz az sem előbbre minket. Egy ilyen történés van az Ézaiás könyvében, ami nagyon felemelő lesz, hogy Isten hogy veszi le a figyelmünket azokról, ami már nem tudunk változtatni. A múltbeli események, a történések azok olyanok, amiken hiába időzünk, az élő hitünket abban már nem tudjuk bevetni. Lehet az ilyen például egy haláleset. Valaki elköltözik, ha keresztény volt, akkor tegyük föl, hogy így írja a Biblia, elaludt, az Úrhoz átaludt. Ha világban lévő volt, akkor azt szokták mondani, hogy meghalt. De többé nincs itt az élők között. A figyelmünket gyakran ez is el szokta terelni az Úr vezetéséről és a küzdőtérről. Az Úrnak a kegyelme kell ilyenkor, az ember ki tudjon jönni ezekből a besüppett barázdákból. Ez történt Ézsaiás könyvében a profétával. A 6. fejezetben azt írja az 1. versben, hogy amely esztendőben meghalt Uzziás király, és a népnek a királya lehúnyta a szemét. És a nép bizonyára kesergett, és egy gyász, és egy sírás, és egy szomorúság, és egy hiány érzete van az embernek ilyenkor, hogy veszteség érte. Veszteség éri az embert ilyenkor. És az Úr kegyelme azt cselekedte, hogy a próféta figyelmét erről a halálesetről a dicsőséges magasságba felemelte. Azt írja, hogy abban az esztendőben, amikor meghalt Uzziás király, láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben. Elterelte a figyelmét, azt mondta, figyelj, drága próféta, figyelj ide, Ézsaiás, ne az Uzziás királyon töprenk többé. Azonban nem lehet változtatni. Emeld fel a szemedet a magasságokba, emeld fel a szemedet a láthatatlanokba, emeld fel oda a szemedet, ahol megláthatod azt a dicsőséget. És meglátta az Urat, felemeltetett királyi trónján. Egy dicsőségbe emelte föl a szemét, láthatta azt a dicsőséget, ahova maga az elalvó szent sereg is költözik. Láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és a palástja betölti a templomot. Vagyis olyan elragadó látást kapott Istentől az ő kegyelméből, hogy többé nem gondolkodott az Uzziás király halálán. Ez hatalmas cselekedete az Úrnak. Ha őre figyelmezel, ha Jézusra figyelmezel, akkor Jézus lesz olyan kegyelmes hozzád is, hogy azok a múltbeli történések, ahol már nem szabad a figyelmedet terelni hosszú távon, mert nem visz előbbre, azokról el fogja terelni a figyelmedet az ő dicsőségére. Ez az ő kegyelme cselekszi meg. Megmutatja neked az ő dicsőség felhőit, az ő fenti birodalmát, hogy mi az, amit készített a számodra. Ugye mondja azt az írás, hogy az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Ugye mondja ezt nekünk. A Kolossé levélben írja, ugye? Hogyha egyszer már feltámasztatok a Krisztussal, így írja, akkor az odafelvalókkal törődjetek. És ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján. Ugye így írja. És ne a földiekkel. És túl sokat a földiekkel nem érdemes időznünk, mert nem visznek előbbre. Amennyi szükséges, annyit kell, és a többi figyelmünket az odafelvalókra kell szegezni, mert ott ül a hitünk szerzője és bevégzője. Ott van, odafönt. Az Úr Jézus Krisztus, a királyotnak királya és az uraknak ura, és ő lendíti előre az ügyedet. Ha a hitedet együtt munkálod, és ő megragadja, és amiben te hiszel, azt ő mindig megcselekszi. Ő a hitet szerzője és bevégzője. Hatalmas dolog ez, hogy figyelmezzünk, hogy hova sodródnak el a gondolataink. Nagyon kell figyelni. Útvesztőkbe juthatunk így, ha nem odafigyelünk, ahova kell. Útvesztőkbe juthatunk. Tehát lenevedd a szemed Jézusról, ez a tanulság. Lenevedd az odafelvalókról a tekintetedet. Mindenkor figyelmezd, még akkor is, ha itt a földön járunk, a két lábbal a földön járunk, fönt legyen a figyelmed mindig. Uram, te mit gondolsz erről? Uram, te mit cselekednél az én helyemben, ebben a bizonyos szituációban? Uram, te mit szólsz ehhez? Egész nap közösségben lehetünk vele. Sőt, kell ezt a közösséget. Gondolj csak arra, hogy Péter, amikor meglátta Jézust, aki a vizen közeledett hozzá. Péter azt mondta, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzá jöjje. Erre Jézus nem tudott mit mondani. Ugye, ha nem én vagyok, akkor ugye megtagadta volna önmagát, azt kell mondja, hogy lépj a vizekre, és gyere. Mondta, gyere, Péter, én vagyok. És Péter elkezdett a vizen járni. És azért, mert a Jézusra tekintett. A tekintete Jézuson volt, és amíg a Jézuson volt, aki tudott a vizen járni. És képzeljétek el, hogy Péter azt a csodát élhette meg, amit azt hiszem egyikünk sem dicsekedhet vele, hogy én már jártam vizen, én magam még nem, meg sem próbáltam. De a helyzet úgy áll, hogy elkezdett Péter örvendezni, és aztán egy következő pillanatban mondta, Úristen, a vizen járok, és megnézte a hullám, rátekintett a hullámokra, jobbra-balra, látta a háborgó hullámokat. És ahogy levette a szemét a Jézusról, mi történt? Elkezdett süllyedni. És ha Jézus nem nyúl ki érte, akkor elsüllyed. De tudjátok, hogy Jézus jelenlétében még soha senki nem tudott meghalni? Egyetlen helyen a Bibliában nem olvasod a 4 szövetségben, hogy Jézus jelen volt, és valaki meghalt. Nem. Feltámadtak. Tehát Jézus kinyúlt ösztönösen Péterért, és kifúzta a bajból. De az biztos, hogy amíg a szemét a Jézusra vetette, addig természet feletti módon tudott járni. A vizen. Akkor levette a szemét, elkezdődtek a bajok. Elkezdődtek a nagyon nagy tanúság, hogy Jézusra kell tekintenünk. Mi különbséget hozott volna az Péternek, hogy sima a tenger, vagy óriási hullámok vannak rajta? Mind a kettő csoda lett volna, nem? A sima tengeren is, sima tengeren is csoda, hogy vizen járunk, nem? Ugyanolyan természetfeletti, mint a háborgó tenger hullámai járunk. Hát látjátok, hogy a figyelem eltereléssel került ő is olyan helyzetbe, hogy elvesztette a természetfeletti erejét, és kezdett süllyedni. Többé nem járt a vizen. Elkezdett süllyedni. És a tanulság, hogy a szemeinket állandóan Jézusra kell szegeznünk. Ő az egyetlen, aki ki tud menteni minden bajból. Ő az egyetlen. Nem érdemes tekinteni jobbra, meg balra, meg a szomszédokra, meg milyen kapcsolataim vannak, meg majd ez szól az érdekemben, meg az mit csinál. Az Úr Jézustól van minden. Az őre keltek, ő az, aki ki fog hozni téged a bajokból. Ha megtanulod a szemedet csak őre szegezni, őre figyelmezni, és elfordulni minden mástól, elfordulni a bajoktól, elfordulni. Nem éri meg azokra figyelmezni. Ahogy a figyelmedet azokra szegezed, azoknak adsz életet a szellemedből, a lelkedből, és azok lesznek nagyobbá. Nagyon-nagyon nagy tanulság. Amitől ugyanis félsz, amikor Péter megijedt ezektől a hullámoktól. Hú, ezek a háborgó hullámok, Úristen, ezen járok, és abban pillanatban elkezdett süllyedni. Amitől ugyanis félünk, a fölött nem tudunk hatalmat venni. Mert a félelem a hatalmába kerített. Vagy félsz, vagy hited van. Ezért aztán a félelmet írtani kell az életünkben. A legkisebb gondolata is, ha megkísért a félelemnek, abban a pillanatban ki kell kergetni a házból. Nem félhetünk a dolgoktól. Az evilág ijeszgetéseitől. Nekünk hatalmasabb Urunk van. Mindenek felett. Ő a leghatalmasabb. Mindenható, természet feletti. És irgalmas és kegyelmes. És megígérte, hogy megsegít. Megígérte. Úgyhogy nincs mitől félnünk ebben a világban. És ha körülbenézünk, akkor mindenki tele van félelmekkel körülöttünk. Ezért nagyon fontos, hogy az ne ragadjon ránk, tényleg legyünk hívő közegben. Ahol az embereket nem a félelmek uralják és dominálják, hanem a hit veszi körbe őket. És ha már ketten összekapcsoljuk a hitünket, akkor erősebbek vagyunk itt a földön. És gondoljátok meg, ennyien összekapcsoljuk a hitünket. Micsoda felhajtó erő ez? Élni kell vele. Ezért mondja az Úr, hogy a gyülekezetben járás az egy mennyire fontos dolog. Hit vesz körbe minket. Hit vesz minket körbe. Ne félj csak így. Jézus szavai ezek. Minden napos tanulság nekünk, ha megkísértene a félelem. Sok helyzet jöhet hirtelenséggel, hogy félelmet szül benned. Az az első gondolat, és az első reakció, és az az első szó, amit akkor kiejtesz, az vesz uralmat a helyzet felett. Utána már teheted sorba a megvallásaidat. Ha az elsőt kimondtad, és az nem az volt, akkor nincs mivel az Úrnak és az Úr angyalainak dolgoznia. Nagyon fontos. Jönnek a rossz hírek. Az első dolog, hitben szólalj meg. Vegyél hatalmat, parancsold el a félelmeket, jelents ki, hogy az úgy van megírva, és annak úgy kell lennie. Ahogy meg van írva, úgy lesz nekem. És ahogy megmondatott, úgy lesz nekem. És mondd ki. Úr elvárja tőled, hogy tudjon együttműködni, és a helyzetedet a kezébe tudja venni, és valóban ő legyen a hatékony főpapja a megvallásaidnak. A legelső szó, ami kijön a szádból, az fogja uralni a helyzetet. Zakariás könyvében, a 9. fejezetben vagyunk. Oda kérlek, lapozzatok. És jó az Úr az övéihez. Egy erős bizakodással kell lennünk, hogy a mi dolgaink azok csak jóra fordulhatnak. Akármilyen helyzetben vagyunk most jelenleg, az csak jóra fordulhat. Mert akik az Urat szeretik, minden a javukra van. Akkor nem tud veled mit kezdeni az ellenség. Nézzük a Zakariás 9-ben 11-12-es verseket. Sőt, a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsájtom a kútból, amelyben nincs víz. Isten hivatkozik egy szövetségre, és annak a vérére, hogy én arra a vérre tekintek, és ezért kihozom a foglyokat. Kihozom. Elrendezem azt. Jóra fordítom azt. Szabaddá lesznek azok a foglyok, akik most a veremben vannak. Olyan veremben, ahol nincs víz. Ott nem sokáig van élet. Ott nem sokáig van élet. Kihozom őket onnan. Miért? A veled való szövetségnek véréért. Szoktál-e hivatkozni a szövetség vérére? Amikor a szövetség vérére hivatkozol, abban a pillanatban munkába lép az egész szellemi birodalom az érdekedben. Nagyon fontos, hogy a Szent Vérrel be legyünk takarva nap, mint nap, nap, mint nap, nap, mint nap. Ha te sokat veszel a vérből magadra az életedre, akkor Isten sokra fogja emelni a te életedet. Nagyon fontos. El ne feledkezzetek arról, hogy ha bajok jönnek, ha körülmények jönnek, ha megoldatlan helyzetek jönnek, hivatkozz a Szent Vérre. Atyám, a velem való szövetségnek véréért kijelentem, hogy ez a dolog, ez győzelemre fordul. Nem lehet másként, csak ahogy meg van írva. És a 12-es vers így folytatja. Térjetek vissza az erősséghez. Ezek a foglyok, akik kijöttek a kútból, ahol nincs víz. Azt mondja nekik az Úr, térjetek vissza az erősséghez. Reménységnek fogjai. Ez kijelenti neked, hogy azok fognak megszabadulni, akik a reménységet úgy magukhoz ölelték, mint hogyha a reménységnek a börtönében belettek volna zárva fogolyként. Ők a reménységnek a foglyai. Bármi történik, őket nem lehet kirángatni a reménységükből. Mit jelent az, hogyha fogoly vagy? Nem tudsz kijönni onnan. Ugye? A reménységnek a foglya, azt mondja az ige. Te a jó reménységedet fel nem adhatod semmiért. Te a reménységnek a foglya vagy. Ezt írja itt az ige? Ezt mondja. Vagyis nem szabad elengedni az erős bizodalom, a jó reménység, a bibliai reménység, az nem csak egy olyan, hogy hát remélem, hogy majd csak valami jóra fordul előbb-utóbb, már tényleg annyira rég hiszek, hogy most már valami csak-csak jobbra. Nem. Ez a világ reménykedik. A bibliai reménység, az az erős reménység, az a remélet dolgainknak a valósága. Mi? A hitünk. A hit a remélet dolgaink valósága, és a hitnek az alapja, hogy vannak ilyen reménységeink, a Bibliából vesszük ezeket. Ha elengedjük a reménységünket, akkor a hitnek nincs mivel dolgoznia. A hit az egy szellemi erő. A remélet dolgaink például, hogy meggyógyulunk, hogy nagyobb fizetésemelésem lesz, jövőre többre jutok, jövőre rendeződnek ezek a körülményem, ezek a reménységeim. És a hit a remélet dolgainknak a valóságát hozza, valóságba hozza. Ha nincsenek remélet dolgaink, lehet akár mekkora hitünk. És azt mondja itt a Biblia, hogy a reménységnek fogjait tudja kiszabadítani Isten, akik bebörtönözték magukat a reménységükbe. Onnan semmi ki nem tud engem szabadítani. Én reménységben vagyok. A jó reménységem az Úr. Az én reménységem az Úr maga, és amiket ő cselekedett érettem. Semmi el nem tudja lopni ezt tőlem. Az én reménységem, a szilárd reménységem az Úr maga. Mert a lelkem lehorgonyzott a Jézus Krisztusban. Semmi el nem tudja téríteni. Hullámok jöhetnek erről, arról, akár mekkora hullámok lehetnek. Nem tudnak elsodorni engem. Reménység fogja vagyok. Hatalmas kijelentés van ebben. Vigyázzatok a reménységetekre. Ne engedjétek, hogy elsodorják a reménységeitek, a körülmények, a látható körülmények. Mert a Biblia megígérte, hogy egy küzdőtérben leszünk. Írja ezt, de teljesen nem titkolja előlünk a Jézus, hogy a küzdőtérben kell megharcolni a küzdelmeinket. A jó reménység által tud a hit munkába menni. Van-e jó reménységed? Gondold végig, mit remélsz a jövő évtől. És ha azt mondod, hogy nem hiszem, hogy bármit hoz, akkor mind fog dolgozni a hited? Vagyis tessék magunknak egy tiszta kezdőlapot nyitni, és írd bele, hogy mit vársz el az Úr Jézus közösségében a következő egy hónaptól, fél évtől, egy évtől. Ezek a te reménységeid, amiket kitűzöl a hitednek, hogy végrehajtsa. És a reménységednek a fogjává váljál. Ki ne gyere onnan. Bármi láttán. A Jézus nevében fontos dolog ez. Tehát a jó reménységnek a fogjai vagyunk. És a Jézus Krisztus a mi jó reménységünk. Semmi ki nem hozhat minket onnan. Nem ingunk meg soha, mert a mi horgonyunk az Úr Jézus Krisztus. Tessék ezt leszögezni magadban. Nincs olyan körülmény, ami meg tudna ingatni. Nincs. Neked szilárdan kell állni, mert a lábad kősziklára helyeztetett. Az Úr Jézus a kősziklád. Még mindig ez a mottónk ma, hogy tekintvén a hitnek szerzőjére és a bevégzőjére. Tekint, csak oda tekintvén. Akkor van előrehaladásunk, akkor van sikerünk, akkor van. Nézzük meg, hogy mit mond a János evangéliumban erről a Szentírás. János 3-ban azt mondja az írás, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában. Az ott egy nagyon síralmas körkép, ami történik, mert a nép megint elégedetlen lett, mert kerülniük kellett az ellenség miatt, elfáradtak, és elkezdtek megint zsörtölődni Mózes ellen, és panaszkodni, és elégedetlenkedni. És az Úr olyan haragra gerjedt, Mózes 4-ben van a történet, hogy tüzes kígyókat bocsájtott rájuk, amik persze a mai világ démoni seregeit is jelképezhetik, ha így vesszük. Elkezdték mardosni a népet. És meghaltak. Sokan. És akkor a nép azonnal felfedezte, hogy vétkeztünk az Úr ellen, és ellened mentek Mózeshez. És menj és imádkozz az Úrnál érettünk, hogy vegye el az Úr ezt a csapást rólunk. És Mózes akkor imádkozott, és az Úr azt mondta, hogy rendben van, megszabadítom ezt a népet. Megmondom azt is, hogy hogyan. Vegyél egy póznát, és tegyél föl arra egy érckígyót, és azt emeld föl a magasba. És aki erre a kígyóra tekint, még ha megmaradtat ott is, megtartatik. És vajon miért emelnek föl valamit? Miért emelünk föl, hogy mindenki jól lássa? Ugye? És miért pont kígyót kellett feltenni Mózesnek arra a póznára? Ez a Jézusunkat mutatta előképben, aki bűnnél lett érettünk. Kígyó képében jött és kísértette meg Ádámot és Évát. Azt mondtam, Jézus Krisztust küldöm nektek, aki elveszi a világ bűneit, és aki rátekint, az megtartatik. Még akkor is, ha megmarta a kígyó, a világ minden marásától. Megtartatik. És azt mondta itt a János 3.14-ben, hogy úgy kell felemeltetni az ember fiának. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában. Vagyis miért van felemelve ez a drága Jézus nekünk, hogy mindenki jól lássa. Ott függött a kereszten, ég és föld között. Ott függött, hogy mi jól láthassuk. Isten felemelte őt, ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hogy mindenki őrá tekinthessen. Hogy ne a gondjainkra tekintsünk, hogy ne a problémáinkra, ne a nyomorúságainkra, ne a hiányainkra, hogy mink nincsen éppen. Mindig lehet panaszkodni. Mindig lehet valamit találni, amin kesergünk. Azt mondta, nem, Jézusnak fel kellett emeltetnie. Miért? Mindenki csak őt láthassa. És aki ő rá tekint, az megtartatik. Őt látod-e magad előtt? Mindenkor. Őtőle jön a megoldás. Őtőle ébred föl a hited. Ő az, aki bevégzi a hitedet. tőle jön minden, szemed előtt legyen mindenkor. Szemed előtt legyen mindenkor. Meg tudjuk-e köszönni Istennek? Halleluja! Ő szenvedett és bűnhődött, és felemeltetve volt, hogy mindenki lássa. És ha rátekintünk, megtartatunk, és a figyelem elterelés többé nem létezik az életünkben. Csak ő rátekintünk. Ábrahám és Sára életében is volt sok megpróbáltatás. Nem született gyermekük egész időskorukig, és nagyon meg voltak ebben próbálva, mindaddig, amíg Isten megjelent, és azt mondta, hogy adok nektek magot, és ebben a magban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Úgy megsokasítom a te magadat, mint a tenger fövenye, és az égnek csillagai. És Ábrahám elkezdte számolni, de nem jutott a végére. És akkor be kellett látnia, hogy Isten valami igazán hatalmas bőségben fogja az ő magját előhozni, de nem született meg a mag. És vártak, és megint eltelt egy esztendő, és nem született meg az ígért gyermek. És megint jött egy esztendő, és megint nem született meg. Mindaddig, míg Sára azt mondta, hogy be kell segítenünk Istennek. Ígérte ugyan, de biztos elfelejtette már, hogy mit ígért. Majd még itt találunk valamit, figyelj ide, Ábrahám. Itt van a szolgáló leányom, vedd magadhoz, és majd tőle lesz nekünk gyermekünk. Hágárt odaadta neki, és Ábrahám engedelmeséből, mert az asszonynak engedelmeskedett, ez Sára ötlete volt, a Biblia nem titkolja, megszületik egy évre rá, 9 hónapra rá, megszületik Ismael. Igen ám, de amikor Sára látta, hogy a szolgálólány Hágár teherbe esett, akkor mondta a férjének, hogy apus, figyelj, ez nekem szégyenemre van. Szégyenemre van. És elkezdte üldözni. Saját ötlete volt. Amikor testben akarunk valamit megcselekedni, nem tudunk Istenre már tovább várni. Ha mindig bajba kerülünk, és még szégyenünk is lehet belőle. És addig-addig még elüldözte Hágárt a háztól. Nem bírta nézni, hogy ő megáldatott. Neki meg nincs az ígéret, nem valósult meg. Elüldözte a háztól, és Hágár elbújdosott. Elment a pusztaságba, és leült egy forrásnál. Képzeljétek el az ő helyzetét. Teherbe esetten, se a következő betevő falatját nem tudta, hogy honnan lesz az ellátása, mit csinál majd a gyermekkel, ha az megszületik. Egy igazi, szörnyűséges, reménytelen helyzet, amiben volt, és ekkor lapozzunk el az 1 Mózes 16-ra, ahol olvassuk el, hogy Isten mit cselekedett. Nincs olyan helyzet, amit Isten ne látna és ne cselekedne. Isten a segítségére sietett. Az 1 Mózes 16-ban olvassuk ezt a történetet. Egy angyal jelenik meg. Egy angyal jelenik meg Hágárnak, és üzenetet hoz Isten akaratáról. Hogy te csak menj vissza a te asszonyodhoz, és alázd meg magadat. Ne járj emelt fővel. Majd ő is megáldatik a maga idejében, te pedig védj magad a alázatot, menj vissza. Ott jó helyed lesz, ott megszületik a gyermek, őt is megáldom, olyan sokaságát teszem az ő magját is, megszámlálhatatlanul megáldom őt is. Menj vissza, és légy alázatos. És ekkor egy kijelentést kap Hágár Istennek a személyéről, és Istennek ad egy új nevet, amit addig nem olvasunk. A 13-as versben ezt mondja. Nevezé Hágár az Úrnak nevét, aki ővele szólott, te vagy az Isten, aki lát engem. Addig úgy gondolta Hágár, hogy őről most már senki nem visel többé gondot. Most elüldöztetett, hogy neki nincs többé reménysége. Nem látta, hol van a megoldás, hogy mi lesz a gyermekkel, hogy lesz fedél a feje fölött. És egyszer csak megjön ez a megoldás, az üzenet az angyallal, és azt mondja Hágár, hogy tudom most már, hogy van egy Istenem, és ez az Isten lát engem. Ez pontosan látja, hogy én milyen helyzetben vagyok. pontosan látja, hogy mi az, ami nyomaszt engem. És pontosan látja, hogy mi a megoldása. Mit kell tennem? És ha rátekintek, akkor azt kijelentetik nekem. Mert mondta, avagy nem ehelyen láthattam-e én is azt, aki engem látott. Egy hatalmas kijelentést kap. Nem kell elcsüggednem. Van reménységem, mert Isten lát engem. Isten látja a helyzetemet. És akkor még nem volt megírva az új szövetség, meg nem volt megírva, hogy a szellem bennünk van, és hogy nem is volt új teremtés. Egyszerűen az elhagyatottság legmélyéről emelte fel őt Isten. És kapott egy kijelentést, hogy van egy Isten, aki lát engem. Aki gondomat viseli. Aki nem hagy el engem. És megengedte, hogy én is lássam őt. És lássam a megoldást. És látjátok már, hogy miért mondja azt az új szövetségben, hogy nézvén a hitnek szerzője, bevézőjére. Ha ő rá tekintesz, akkor fogod tudni leolvasni a megoldásokat. Mert önálló el van készítve. És amíg a problémáinkon töprengünk, és azon a gyötrelmen időzünk, hogy hát ebből nincs ki út, hogyan és miként lesz, addig nem jön hozzánk a megoldás. Ő akkor is lát minket, és szeretné, ha elvennénk ezeket. Isten, aki lát engem, ő gondot visel rólam. Ez volt Hágárnak a kijelentése. És visszament az asszonyához, és aztán olvashatjátok a többi részét is a történetnek. Dicsőségesen fordult a történet. Egy dolog volt hozzá szükséges, hogy alázatot vegyen magára. És belássa, hogy Isten látja őt, és tudja a helyzetét. És nem feledkezett el róla sem. Az ígéret gyermeke nem tőle született, de róla sem feledkezett el Isten. Dicsőséges. Dicsőséges dolog. Utoljára pedig itt az időknek a végén, mert letelt az időnk, mai tanításra nevezhetjük az idők végének, mert nincs több percem, elmondom nektek még Dávid sikerének a titkát. Mindig foglalkoztat engem Dávid, aki picike kis 17 éves tinédzserként volt annyi mersze, hogy kiálljon és legyőzze Góliátot. Hogy létezett az, hogy oda mert menni először is már maga, hogy a király elé oda ment Saul, és azt mondta, hogy figyelj, én elbánok vele. És akkor először Saul ránézett, és mondta, hogy hát figyelj, az én fegyverzetembe te felveszed, akkor nem tudsz megállni a lábadon sem. Hát ezek hatalmas öltözetek is, és Saul pedig egy fejjel magasabb volt az egész Izrael népénél. Megjelenik ez a kis pöttömke tinédzser Dávid 17 évesen. De volt látása. Legyőztem már a medvét, legyőztem, elbántam az oroszlánnal, széttéptem a kezémmel, most pedig ez a Góliát jön. És a lényeg, hogy foglalkoztat engem, hogy hogy volt ilyen mersze, hogy volt ilyen bátorsága, sokat időzöm ezzel, hogy mi keresztények, sokszor nem merünk kiállni a kasszánál a sorba, hogy figyelj ide, hát a Jézus Krisztus, az az élő Isten, hogy figyelsz rá, és hogy stb. Néha elcsendesedünk, és nem merünk olyan bátran kimenni a bizonyságainkkal. Bátorság. Mi volt a titka? Azt mondja Dávid, a 16-os Zsoltárban, hogy az Úrra néztem szüntelen. Olvassuk ezt a részt, mert ebből merített Dávid. Állandóan ott állt előtte az Úr. Szüntelen. Amikor győzelmek voltak, és az ellenséget jól meg tudta verni, akkor is az Úrra nézett. És amikor a bajok voltak, és a nyomasztások, és az ellenség kergette őt, akkor is az Úrra nézett. Az Úrra néztem szüntelen. Na, ezt kell megtanulnunk a sikerekhez. Ugyanolyan sikeresek leszünk, mint Dávid. Ha ezt megtanuljuk, nézzük a 16-os Zsoltárt. Az új szövetségben azt mondja, hogy nézzén a hitnek szerzőjére, ugye, és bevégzőjére. Dávid ezt tette már az Ószövetségben. Az Úrra néztem szüntelen. A 8-as vers mondja. Mondd nekem, hogy szüntelen. Aha, szüntelen. Az azt jelenti, hogyha a legnagyobb hullámok jönnek, akkor sem veszed le az Úrról a figyelmedet, és az Úrra nézel szüntelen. Mert onnan jön a megoldás. Onnan jön a kenet, onnan jön az áttörés. Ő az áttörés istene. Az áttörés. Az Úrra néztem szüntelen. Ez a kulcs a sikerhez. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Meg nem rendülök. Ha az Úrra nézel, soha nem fogsz megrendülni, mert ő nem hagyja. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztosságban lakozik. Mert nem hagysz engem a pokolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 11-es vers. Ha te az Úrra nézel szüntelen, mi történik? Megismerteted velem az élet útját. Mindig lesz kimenekedés, hogy melyik az az ösvény, amelyen járnod kell, hogy az élet ereje és az élet dicsősége előjöjjön. Ő megismerteti veled a kiutat, az élet útját, ami tőle van. Az élet útját. Teljes öröm van, te örvendezésekben tudsz lenni. Teljes öröm van te nálad. A győzelem mindig örömmel jár. Kimenekedtél abból a bajból. Teljes öröm van ott. Teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak. Örökké. Gyönyörűségek. Vagyis az bánat és a sóhaj és a gyász eltávozott tőlem. Uzziás király meghalt. És mondta az Úr a profétának, emeld fel a szemedet. Lásd az életnek útjait. Lásd a dicsőséget. Lásd a felemeltetett királyi széket. Lásd azon, ki ül ott a trónon. Lásd a mindenhatót. Lásd az ő munkáit az életedben. Csodálatos, hogy ha ezt megtesszük, mi következik. És a Cselekedetek idézi ezt nekünk, ugyanezt a részt, amit Dávid énekel itt, a 2.25 mondja, magam előtt láttam az Urat mindenkor. Kulcs, ez a kulcs a keresztény járáshoz. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Meg fogunk-e tántorodni, ha ezt betartjuk? Soha. Ez a kulcs a keresztény sikerhez. Nem csoda, ha le akarja vetetni a szemünket az ellenség, és azt akarja, hogy a problémákon morfondírozzunk nap mint nap, folyton folyvást. Az arcotokra van írva, hogy mennyit időztök az Úrral. Mert hogyha az Úrral időző, előbb-utóbb rád ragad az ő dicsősége, rád ragad az ő öröme. Mert nem kell más tenni, mint őrá tekinteni, és akkor az ő dicsőségére elváltozol. Elváltozol, elkezded ragyogni őt, elkezded a dicsőséget, a győzelmi örömét ragyogni. És közben veszel kijelentést az élet útjáról, hogy mi az, amit tenned kell abban a helyzetben. Ő megjelenteti az életnek útját. Itt van leírva. Mondd ki, hogy megjelenteti nekem az életnek útját. És ezt kaphatod egy hallható hangformájában, egy látásban, egy képben, egy álomban. Az Úr nagyon sokféleképpen tud közölni veled. Ő a legjobb kommunikátor a világon. Ő mestere ennek. Kivel, hogy kell közölje azt? Ő fogja veled közölni ezt. A Jézus nevében az Úrra néztem szüntelen. A keresztény élet titka, az Úrra nézünk szüntelen. Az Úrra nézünk szüntelen. És nem a nehézségeinkre, és nem a bajainkra. Amikor elsüllyedünk, ahogy Péterrel történt, elsüllyedünk, elnyelnek a hullámok. Nem hinné az ember, hogy milyen könnyű kimenekedni a bajokból. Ennyit kell tenni hozzá. Az Úr kidolgozza. Az Úr lát engem. Az Úr tudja a helyzetemet. Az Úr gondviselő. Az Úr jóságos. Az Úr mindenható. Az Úrra tekintek szüntelen. Áldott legyen az Úr neve. Keljünk föl, és mondjuk neki, mennyire szeretjük. Mondjuk, hogy Jézusom, szeretlek téged. Kezdjük ezzel, Jézus. Kezdjük előtt kicsit imádni, közben a dicsérőink foglalják el őket. Jézusom, szeretlek téged. Jézusom, kezdjük el saját szavainkkal, ne engem ismételges. Kezd el neki mondani, mennyire szereted. Jézusom, imádlak téged. Azért jöttem ma, hogy ünnepeljelek téged. Jézusom, azért jöttem, hogy a te neved ma felmagasztaltassék az életemben. Vannak saját szavaid, amivel tudod ott ünnepelni? Azt most tedd meg egy pár szóban, mert a meghittség azt jelenti, hogy nem engem ismételgetsz, hanem amit neked ad az Úr, azt mondod neki. Kezdj el egy kicsit beszélni vele. Csak egy pár szót. Ha nincs semmi a szíveden, kérd meg, adjon valamit, hogy mit szólj neki. Hogy valamit, akkor a nevét ejtsd ki, hogy Jézus neve, egy kis meghittséget, hogy kerülj oda arra a helyre, ahol te meg az Úr léteztek csak, és minden másról feledkezz meg. Minden másról. Mondj neki valamit. Mondd neki el, hogy Uram, szeretlek téged, mennyire szeretlek téged, hogy dicsőséges vagy az életemben. Eddig is megmutattad a dicsőségedet, de most ezen túl, mivel csak rád tekintek, még jobban le fogsz szállni a te dicsőséged az életemre. És amikor ezeket így mondogatod neki, figyeljétek, hogy mennyire megváltozott a légkör körülöttünk, a szellemi légkör. Tudod miért? Mert elkezdtél beszélgetni az Úrral. És az Úr szíve izgatottá lesz. Ez olyan hatalmas, hogy mindannyiunkat egyszerre képes meghallgatni, és megválaszolni. És ezt vágyja. Tudod, mennyire vágyakozik az Úr utánad? El nem tudjuk képzelni. Az ő vágyakozását irántunk, a szívének a vágyak, mennyire vágyakozza azt a közösséget, amit mi még csak most kapizsgálunk, ahogy hallunk erről, úgy kezdjük gyakorolni, és ebben növekednünk kell a közösségében. Most egy megvallást teszünk, mert az Úr felé megnyitottad a szívedet. Egy rövid megvallást teszünk, és kijelentjük, amit ma hallottunk, hogy az megáll nekünk, jó? Meg megtesszük ezt a megvallást, és megígérjük az Úrnak, hogy gyakorolni fogjuk ezt. Hogy csak az Úrra tekintünk szüntelen. Jó? Ezt meg fogjuk tenni Jézus nevében. Ha nyomatékosabbá akarod tenni, tedd fel az egyik kezedet, mintha esküt tennél. Lényeg az, hogy a szívedből mond, az Úrnak mondod, és ő meghallja. Így szól a megvallás. Szüntelen az Úrra tekintek. Így meg nem rendülök soha. Ő kősziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Mindenkor Jézusra tekintek, aki az Atya jobbjára emeltetett. Az Úrra nézek szüntelen, mert jobb kezem felől van, ezért meg nem rendülök soha. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban, gyógyulásban, és teljes egészségben lakozik. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Amen.